A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Vagyunk hajlamosak a külső jutalmazáson büntetésen alapuló motivációs rendszert alkalmazni akkor és ott is, amikor a belső motivációs rendszerre lenne szükség. Átjárhatók ezek a rendszerek, és miként használhatjuk ezt? Erről lesz szó mai adásunkban. Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm műsorunk szakértőjét, házigazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénész szakértőt.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva minden adásában a budapesti Dürer rendezvényházban tartott keddesti alkalmakon elhangzottakat dolgozzuk fel. Mind a műsorban, mind pedig a keddesti alkalmakon szó esett a motivációs rendszerekről, ezeken belül is a belső motivációs rendszerről, illetve arról, hogy sok esetben a külsőt használjuk, tehát a külső motivációs rendszert. Vajon miért? Én azt gondolom, azt feltételezem, hogy a válasz erre az, hogy az életünkben nagyon sokat számít a külcsin, a külsőségek, és azért inkább a jutalmazás és a büntetés az, amit használunk, meg használnak velünk szemben is.
Biztos, hogy ez is szerepet játszik, de azt is mondhatnánk, hogy a társas természetünk sok mindent megmagyaráz, hiszen egészen természetes az, hogy ahogyan a természetünkből adódóan szeretünk együtt lenni másokkal, együttműködni, kapcsolatban lenni. Az egész életünket átszövi az, hogy egyedül nem tudunk emberek lenni, hanem mindig csak együtt a többiekkel. Hogy ebből mi következik? Hogy nem mindegy, hogy minket hogy látnak. Hogy szeretnek-e vagy nem? Jól esik-e valakinek az, amilyenek mi vagyunk, vagy nem esik neki jól, hogy ártunk, vagy segítünk valakinek? Hogy tudunk-e szeretni valakit, vagy nem? Hogy amit teszünk, az jó-e a másiknak, vagy nem? Ezért nyilván, hogyan tanuljuk ezt, visszajelzéseket kapunk. Nagyon sok visszajelzést, pozitívat, negatívat és a többi. És hát nagyon is jó, hogy hatnak ránk a visszajelzések, és nem duvatként vonulunk végig az életen, úgyhogy egyáltalán nem érdekel, hogy ki mit gondol, vagy mit érez azzal kapcsolatban, hogy hogy vagyunk itt a Földön. Ebből az adódik, hogy van egy természetes, érthető nyitottságunk arra nézve, hogy mások milyen visszajelzéseket adnak, és persze, hogy az is az emberi természetünk része, hogyha megdicsérnek, jól esik. Hogyha leszítnek, nem esik jól. Ha azt mondják, hogy jaj, köszönöm, sokat segített, hát akkor elkezdünk egy kicsit jobban lenni. Valaki azt mondja, tehát én az egészen kártékony volt, amit csináltál. Hát akkor meg tudunk rendülni tőle, vagy összezuhanunk, és nem esik jól. Szóval azt mondhatnánk, hogy ez a külső jutalmazás, büntetés, rendszer hasznunkra van, mert elirányít, eligazít bennünket abban a világban, amiben nem csak mi magunk vagyunk. Tulajdonképpen gyerekként, egész piciként, nem is szavakból értünk, hanem érzésekből. Egyszerűen azt is mondhatnám, hogy ha látom, hogy anyukám szomorú, akkor azt a következtetést vonom le, még anélkül, hogy ezt esetleg szavakkal meg is fogalmaznám, hogy nem csináltam valamit jól. Látom, hogy apukám dühös, dühösen néz rám, abban a pillanatban nem is az eszemmel értem meg, hanem a testemmel, ahogyan hat rám apukámnak a haragja. Ezt nem kellett volna. Vagy soha többet. Vagy ezután el kell gondolkoznom, hogy csinálom-e, vagy nem. Tehát az, hogy a visszajelzések hatnak ránk, az nagyon hasznos. És milyen jó, hogy ebben is van a szónak most jó értelmében, akár nem is csak a szó szoros értelmében valamiféle jutalmazás vagy büntetés. Mit értek ez alatt? Hát jól esik, ha valaki megdicsér, és ezt joggal teszi. Milyen jó, hogy ez egy jó érzéssel is párosul. Tulajdonképpen az is nagyon javamra van, milyen jó, hogy akarom szeretni a feleségem. Ahogyan csak tudom. És látom, hogy a feleségem szomorú, vagy azt mondja, hogy ezt Feri, ne csináld. Hát milyen jó, hogy ez nekem nem is esik jól akkor. Jó, hogy nem esik jól, mert vissza tudok rá emlékezni, az motivál engem. Ha teljesen közömbös lenne az, hogy a feleségemnek valami jól esik, vagy nem, és nem éreznék valami fájdalmat azzal kapcsolatban, ha neki valami nem jó, sokkal nehezebb lenne másképpen lennünk. Te a bűnbánat, ez a kifejezés is. Milyen egy hasznos dolog. Egy egészséges személy egészséges bűnbánatot érez, akkor, hogyha valamit nem jól tett. Ezért a bűnbánattartás már eleve segíti, hogy bocsánatot kérjen, jóvá tegyen, elégtételt adjon, és a többi. Ez az egyik része. Na de a másik része, hogy ez idáig akkor rendben van, csak hogy akár már magzati kortól kezdve lenevelhetnek bennünket a szüleink akaratlanul is, és jó szándékkal arról, hogy a mi belső késztetéseinket értéknek tartsák. Hogy ők maguk egy picit terelgessenek bennünket, miközben a belső késztetéseinkre ők is mint értékre figyelnek, és annak a növekedését segítik, legfeljebb egy picit irányba állítanak minket, vagy a hozzávalókat, vagy hogy azt hogyan tudjuk jól csinálni. Hadd hozzak erre egy példát, hogy miért mondom azt, hogy akár magzati kortól kezdve elkezdődhet a lenevelésünk arról, hogy a belső motivációból tudjunk élni, és az egy önjutalmazó rendszerként segíts a jól létünket, és az emberi kapcsolatainkat. Például, mikor mondjuk egy magzat már 7., 8., 9. hónapban van, és egyre szűkebb a hely, és rugdos. És akkor az anyukája azt mondja, ne legyél rossz, ne rosszalkodj. Hát egy magzat, aki alig fér el már odaben, és éppenséggel kezd megérni arra, hogy megszülessen erre a világra. Miért mondjuk rá azt, hogy ne rosszalkodj? Hát ha valamit csinál, az pont nem a rosszalkodás. Hát minden ízébe agyanő ott mozog, pont mindent jól csinál. És az volna a probléma, hogyha nem mozogna, hogyha nem rugdosna, ha nem jön neki időbe, hogyha úgy kellene kitessékelni, akkor kellene aggódnunk érte. És aztán már csecsemőkortól kezdve, hány és hány, tudom, hogy nem csak szavakon múlik, de azért a szavak sokat árulnak el a hozzáállásunkból. Hány és hány természetes gyermeki reakcióra mondjuk azt, hogy rossz, hogy ne rosszalkodj. Megrendítő élményeim kapcsolódnak ahhoz, ahogyan egy gyerek még a szavak előtti korszakában kifejezi egy szükségletét, és erre azt mondjuk, hogy ne rosszalkodj.
Motivációs rendszerek nem szigorúan elkülöníthető rendszerek egymástól, van bizonyos átjárhatóság. Ezt mutatja talán az is, hogy a belső motivációs rendszernél, az önjutalmazásnál említetted, hogy bizonyos hormonok termelődése, a boldogság hormonok termelődése beindul, ez egyfajta kölcsönhatásban van egymással. Azonban van olyan eset, amikor nem a belső motivációs rendszer működik, hanem sérül ez az önjutalmazó rendszer, és a külső motivációs rendszer lép életbe. Boldogsághormon termelődik akkor bennünk, hogyha észrevesszük azt, hogy valaki elkezd bennünket figyelni, illetve mi is elkezdünk valakit figyelni, akár például tinédzser korunkban fiatalokra jellemző ez. Mi van akkor, hogyha ez a belső önjutalmazó rendszer sérül, és ilyenkor a külső motivációs rendszer lép életbe?
Például, hogyha bennem a belső motivációs rendszer egészségesen működik, akkor jól esik nekem kortárs csoportban lennem. Eleve nem fog jellemezni a szorongás attól, hogy mások közelében legyek. Vagy csak természetes mértékben. Te látjuk azt, hogy milyen sokan vannak, a fiúkra ez még jellemzőbb. Társas szorongás. Szorongás a másik nem közelében. Egyáltalán már a szorongást kelt, hogy ott van egy nő, vagy ott van egy férfi, és nem tudok vele mit kezdeni. Látom, hogy nem olyan, mint én. És már ez a különbség szorongást kelt bennem. Vagy fiúként már az túlzott szorongást okoz, hogy mit csinál egy nővel, ha kettesbe vagyunk. Egyet most miről beszéljek vele? Na, mi fogja őt érdekelni? Gőzöm sincs, hogy egy nő milyen. És akkor még el se jutottunk oda, ami megint csak egyébként természetes mértékű szorongással együtt nagyon normális és egészséges félelem a visszautasítástól, hogy esetleg nekem megtetszik az a lány, és elkezdem neki csapni a szelet, és ő azt mondja, hogy hát ne arra úgy, de hát nálam nincs esélyed. Na persze, hogy ez rosszul esik. Tehát az, hogy némi aggodalom vagy természetes szorongások jelennek meg, az normális. De mi történik akkor, hogyha én bennem itt a szorongás sokkal erőteljesebb, nem működik ez az egészséges belső motivációs rendszer, akkor elkezdődnek azok a gondolatok felerősödni bennem, hogy hát azt se tudom, mit kell csinálni, nem is tudom, mi legyen a következő lépés, hát nekem biztos nagyon-nagyon divatosnak kellene lennem, nagyon trendinek kellene lennem, nagyon menőnek kellene lennem, és akkor elindul egy veszélyfutás, ami sokaknak egész életén keresztül zajlik, hogy azt gondoljuk ilyenkor, hogy valamilyennek kell lennünk, vagy valamilyennek kell mutatnunk magunkat, ez aztán még egy csavar. Nem is, hogy akkor megpróbálok mondjuk jó fejnek lenni, mert ez egy egészséges cél egyébként. A probléma az vele, hogy nem belső késztetésből csinálom ezt, egy csomó félelem van bennem, és azt gondolom, ha nem vagyok jó fej, nem vagyok szerethető. És nyilván ez a fajta aggodalom, és ez az önmagamról alkotott kép nem tesz engem igazán harmonikussá. De amikor nem is valamilyen akarok lenni, hanem csak valamilyennek akarok látszani, valamilyennek akarom mutatni magam, miközben én tudom, hogy nem is vagyok az. Hát itt látjuk, hogy egyre jobban eltávolodunk attól, hogy természetes jó érzéseket keltsen bennünk például az, hogy mondjuk egy kortárs csoportbeli összejövetel előtt, ezt nevezhetjük akár bulinak is, de lehet, hogy az éppen egy hittanóra, belenézek a tükörbe, és azt mondom, na, jól nézek ki. Hogy tulajdonképpen jól esik magamra nézni. És önmagában jó érzés számomra az, hogy egészséges vagyok, vagy hogy fiatal vagyok, vagy hogy jól nézek ki. És mikor ott vagyok a kortárs csoportban, élvezem az ott létet, mert hát a barátaim vannak ott. Nem szorongom magamat agyon, és nem aggódok rettenetesen azon, hogy ki éppen milyen tekintettel néz, mert ha valaki éppen nem szeret engem, vagy valaki éppen haragszik rám, akkor kezd bennem összedőlni a világ. Ó, talán már hosszan is beszéltem erről. Vagyis elindulhat egy olyan irány, amikor nagyon is függővé teszem magamat attól, hogy megpróbálok megfelelni neked, bárkinek, mindenkinek, aki odakint van, és egy pont után mit is föláldozok azért, hogy a számomra elképzelt, megfelelt önmagamat megpróbáljam kimunkálni, rosszabb esetben csak úgy csinálni, mintha ilyen lennék, éppen még a meglévő belső motivációimról fogom magamat lenevelni. Azokról a belső késztetéseimről, amelyek lehet, hogy itt és most valakinek nem tetszenek, csak éppen pont egybevágnak azzal, ami az én nagyon fontos belső irányultságom.
Boldogsághormonok termelődnek akkor, hogyha kifejezzük egymás felé a tiszteletünket, a megbecsülésünket. Nem csak nekünk esik az jól, hogyha valaki megdicsér, hanem az is boldogságot indíthat el bennünk, hogyha mi megdicsérjük a másikat. De itt is félrecsúszhat valami, deformálódhat valami, hogyha a külső motivációs rendszer erősebb bennünk az önjutalmazó rendszerrel szemben.
Ide is, meg az előző témához is nagyon érdemes volna ezt a kifejezést kapcsolni, hogy a siker. A siker mindig valami külső dolog. Külső. Mert nem azzal van összefüggésben természetszerűen, hogy valamit jól csinálok-e, vagy hogy valami jót jól csinálok-e, hogy valami értékes dolgot teszek-e, és én magam értékes vagyok-e, a siker kívülről jön. Nagyon jól látjuk azt, hogy vannak olyanok, akik nagyon sikeresek, miközben az életükben alig látunk értékeket, de nagyon sikeresek egyébként. Mások pedig nagyon értékes életet élnek, és egyáltalán nem sikeresek. Ebből mi következik, hogy mikor valaki nagyon a sikerre hajt, tulajdonképpen ez már egy céltévesztés. Mert ha valaki jól is szeretne lenni, akkor érdemes valami jó dolgot jól csinálnia, megtalálni a belső késztetést arra, hogy mi is lenne az a jó dolog, amit ő szívvel, lélekkel tudna jól csinálni, és mert szívvel, lélekkel csinál, akkor is csinálná, hogyha éppen nincs kedve hozzá, akkor is, hogyha az fáj vagy nehéz, akkor is tudna szenvedélyesen, kitartóan, hosszú távon csinálni valamit, és hogy ebből következne az, hogy ha ő még sikeres is lesz, plusz öröm, de ha nem, akkor is ő pontosan azt csinálta, amit szívvel, lélekkel, belső készítésből csinált. Tehát köszöni szépen, jól van. Ha csak a sikerre hajtok, akkor az miért tesz engem boldogtalanná vagy kiszolgáltatottá? Azért, mert egyrészt nagyon sok mindent éppen félre kell söpörnöm, ami egyébként belső pozitív készítésem lenne a siker érdekében. Könnyen meghasonlok. Erkölcstelen dolgokat is vállalok, csalni kezdek, vagy éppenséggel olyan kompromisszumokat kötök, amik még jobban eltávolítanak engem a természetes, belső, egészséges világomtól. Ráadásul van egy dupla vagy semmi logika, mert ha sikeres leszek, akkor rendben van, de ha nem leszek sikeres, az egésznek semmi értelme. Az egész folyamat értelmetlen. Akkor azt mondom, mert nem lettem sikeres, hiába való volt minden erőfeszítésem. És olyan értelemben ez igaz is, hogyha éppenséggel egy csalás sorozat révén próbáltam sikeresebb lenni, vagy mások letiprása révén próbáltam sikeres lenni. Ebben a folyamatban nem vagyok jól. És ha utólag visszanézek, nincs semmi, ami miatt jól tudnék lenni.
Ugyancsak boldogsághormonok termelődnek bennünk a törődés, gondoskodás hatására. Ha ránk figyelnek, illetve ha mi figyelünk másra, akkor egyaránt ez beindulhat. Azonban fontos, hogy ezt ne a dicséret miatt tegyük. Ne azért gondoskodjunk a másikról, mert valakitől valamiféle elismerést és dicséretet várunk, azt gondolom. Te egy olyan szempontot is behoztál, hogy ne az élvezetekért tegyük mindezt, illetve hogyha valakit a külső motivációs jutalmazás, büntetésrendszer irányít, akkor az élvezetek kerülhetnek a gondolkodásának középpontjába.
Miért is? Nagyon logikus a válasz, mert a belső önjutalmazás nem működik, vagy nagyon töredékesen. Hogyha valaki jót tesz, és ez jó érzéseket is kelt benne, nem mindig, és nem azonnal, nyilván lehetséges az, hogy valaki jót tesz, és az utolsó két órában már nagyon fáradt és álmos, és legszívesebben hazamenne. Tehát ne idealizáljunk bármit is. De hogyha működik a belső motivációból kiindulva, ahhoz kapcsolódóan az önjutalmazó rendszer, akkor ő tulajdonképpen jól van, miközben valamit csinál, akár fáradozik érte, vagy áldozatokat is hoz, de tulajdonképpen jól van. Ez mit jelent? Hogy nem kiszolgáltatott abba az irányba, hogy muszáj lenne gyorsan élvezeteket keresnie, élvezeteket találni, és élvezetekben lennie, hogy valahogy a rövid távú egyensúlyát fönn tudja tartani. Ugyanis az élvezeteknek van egy nagyon sajátos szerepe az életünkben. Hozzájárulnak a rövid távú érzelmi, fizikai egyensúlyunkhoz. Most, ha valakinek vannak hosszú távú életcéljai, hosszú távon tudja magát egyensúlyban tartani, éppenséggel az önjutalmazó rendszer jól működik benne, egyszerűen nem szorul rá, hogy az életében folyton folyvást élvezetekkel tömködje a megfeneklésre veszélyeztetett hajón a lékeket.
A következő szemponttal, amit felelevenítünk, talán egy picit visszacsatolunk a műsorunk elején elhangzottakhoz, hogy a külső világ mennyire van befolyással ránk, vagy mit várunk, mennyire fontos a külvilág számunkra. Ez a pont pedig az, hogy emberszámba vesszük a másikat, az ember méltóságát, az emberi méltóságot felfedezzük. Azt hoztad példaként, hogyha valakiben nem működik az önjutalmazó rendszer, minden csak a személyre szabottan tud elképzelni. A személy és az ember, itt két különböző fogalom kategória.
Igen, nyilván azért fogalmaztam ezt így, mert ma olyan sokat lehet hallani különböző termékekkel összefüggésben, hogy személyre szabható. Mert már most minden személyre szabható. A zuhanyzónkat személyre akarjuk szabni, és a mobiltelefonunkat, az okostelefont, a számítógépünket, a lakásunkat, mindenre ezt mondják az autónktól kezdve, hogy milyen személyre szabható, és akkor elfog bennünket egy öröm, hogy jaj, de jó. Az egész világot akarnánk személyre szabni. Ki ez a személy? Én magam. Vagyis az egész világ legyen pont olyan, amilyennek én akarom. Hát itt, ha szabad azt mondanom, egy időzített bomba ketyeg. Mert hát az egész világot nem tudom a személyemre szabni, az sokkal inkább lehetséges, hogy én magam legyek egy személy. Hogy arra törekedjek, hogy kibontakoztassam magam egyediségét. a magam rendkívüliségét, hogy egy természetes, pozitív és reális önbecsüléssel lássam a magam rendkívüliségét, és minél inkább látja valaki magába, így is mondhatnám, hogy a Szentlélek temploma vagyok, Isten gyermeke vagyok, a mennyei Atya teremtménye vagyok, Jézusnak a testvére vagyok, hát akkor kevésbé lesz kiszolgáltatott abból a szempontból, hogy a világon mindent a saját személyére akarjon szabni, azzal a vágyal, hogy majd akkor ez alapján ő kényelmes és boldog életet fog élni.
A boldogsághormonokról, illetve arról beszélgettünk, hogy mi történik akkor, hogyha a külső motivációs rendszer veszi át az önjutalmazó rendszert bennünk, de ne hagyjuk itt annyiban, hanem még beszéljünk egy picit arról, hogy a belső motivációs rendszerünket hogy tudjuk erősíteni, hogy nehogy a külső motivációs rendszer kerekedjen fellül. Mit tehetünk ennek érdekében?
Mondanék rögtön valamit, ami kapcsolódik az előző négy ponthoz is. Ez pedig a boldogság. Hiszen a boldogság hormonokat mondta többször is, és amikor az ön jutalmazó rendszerről beszélünk, ott megjelenik az öröm, a boldogság, a felszabadultság, jó érzések, a hála és a többi. Hogy az egyik legnagyobb tévedésünk, hogyha a boldogságra, mint célra törekszünk, és közben pedig azt gondoljuk, hogy ha célba értünk, akkor az majd valamilyen egyértelmű fizikai, érzelmi, lelki, testi állapotot fog jelenteni. A boldogságnak egyszerűen nem ez a természete. Ma előszeretettel gondoljuk azt, és a kérdésedre vonatkozóan hogyan tudjuk fejleszteni, mi az, ami segít, mi az, ami gátol. Az első, hogy fölismerjük ezt a társadalmilag egyébként elfogadott téveszménket. Fölismerjük, mint egy téveszmét, hogy a boldogság nem valami olyan állapot, amire mint célra lehetne törekedni, és attól kezdve én úgy, ahogy van, jól vagyok. Egyszerűen ez nem létezik. Ezért a boldogság sokkal inkább, Carl Rogers ezt nagyon világosan mondja, sokkal inkább egy folyamat, gondoljunk megint csak a 400 méteres síkfutóra, vagy a pedagógusra, vagy a férre, feleségre, vagy a szülőre, vagy a munkavállalóra. Egy folyamat, amiben ha megvannak a hosszú távú célok, és ezek ráadásul nem görcsösen énközpontúak, de közben belsők, és valami nagyobb összefüggésnek a részei, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy maga a folyamat már elkezdi bennünk kimunkálni azt a valakit, aki jól van, aki azt tudja mondani, hogy én egy elégedett ember vagyok. Ja, most nagyon nehéz, de attól elégedett vagyok. Ja, most éppen a cél előtt vagyok 20 méterrel, hát ez úgy fáj, ahogy csak fájhat. Hát de le nem állnék. Hát, és nem azért nem állnék le, mert valaki kényszerít erre, nem azért, mert hogy jutalom és dicséret jár érte, nem azért nem állok le, mert félek attól, hogy valaki megbüntet, ha leállnék, hanem tudom, hogy jó irányba vagyok. És ez a másik, hogy egy folyamat, a boldogság egy folyamat, egy folyamatnak a gyümölcse, ami egy jó irányba történő folyamatnak a gyümölcse. Ezért az életünket érdemes ebből a szempontból tulajdonképpen akár ezt is merném mondani, radikálisan átgondolni, hogy egyáltalán az, amit mi a boldogságról gondolunk, az helytálló-e vagy nem. Mert a kutatások azt bizonyítják. Most sokféle kutatásból próbálok csak egy arányszámot mondani azért, hogy úgy nagyjából ezt érzékelni tudjuk, hogy 3 emberből 2 egész biztosan téveszmék rabja, és azt gondolja, hogy tudja, hogy mi kell a boldogságához, és valójában rosszul tudja. De ez a kisebbikben, hogy rosszul tudja, rossz irányba is megy. Rossz helyre teszi a hangsúlyokat. Olyan célokat tűz ki, amelyek nem segítik őt, és úgy él, ami nem segíti őt. És akkor most még nagyon-nagyon jóindulatú arányszámot mondtunk, hogy 3-ból 2. De ha másféle kutatásokat nézünk, akkor a helyzet még nagyobb fölkiáltó jelet rak ide, vagyis, hogy első lépésben érdemes radikálisan átgondolni, hogy tényleg jól tudjuk-e, hogy mitől leszünk jól. Ami nem egyenlő azzal, hogy ebben a pillanatban egy élvezet éppenséggel jól esik-e vagy nem.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Honfi Anikó nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.